Azt mondja Isten igéje az Úr Jézusról, hogy az uralom az ő vállán lészen. Hát, az emberek nagyon szeretnek uralkodni, ezt talán nem kell részletezni, ha beletekintünk a világ történelemnek bármelyik szakaszába, akkor azt láthatjuk, hogy ezért ment a harc a hatalomnak a megszerzéséért. Egyik szerette volna leuralni a másikat, egyik ország a másikat, egyik hadsereg a másikat, egyik kiskirály a másikat, és állandóan ezen megy a hajcihő, egészen a mai napig is, csak most már talán nem fegyverekkel, legalábbis a mi kultúránkban az elmúlt évtizedekben, vagy években, hanem mondjuk szavazó fülkékben, de ugyanerre megy ki a játék, kié a hatalom. Ebbe roskadt bele az egész emberi nemzetség, hogy állandóan a hatalom felett veszekszenek az emberek, veszekszenek a királyok, vagy az önjelöltek, vagy a jogos, vagy a jogtalan trónbíborok. Hát, a hatalmat kétféleképpen gyakorolhatja valaki. Az egyik az, hogy ő a hatalomnak a birtokosa. A másik az, hogy meg van bízva a hatalom birtokosától azzal, hogy gyakorolja a hatalmat egy bizonyos területen. Én egy munkaügyi kirendeltségen dolgozom, köztisztviselő vagyok, az összes papíron, amit aláírok, az a név szerepel, hogy Tóth Ferencné doktor. Ez van a papíron. Na most én aláírom, akkor nem szokták azt mondani, hogy hát maga nem lehet Tóth Ferencné, vagy mi van már? Ez már itt is, férfiak házasodnak. Nem erről van szó. Ő jogosult aláírni, de nekem van egy megbízatásom. És ha valaki kap egy ilyen papírt, és ne talán megfordulna a fejébe, hogy itt nem az a név van, mint ami a papíron szerepel, hanem egy másnak a neve, itt egy nő neve szerepel, és egy férfi írta alá, akkor letétbe van helyezve egy hivatalos megbízatás, ahol fel vannak sorolva azok a kollégák, akik a hatalom helyi gyakorlójának a nevében eljárhatnak, döntéseket hozhatnak. Így hát én egy megbízatásnak teszek ilyenkor eleget. Az egész teremtett világban a hatalomnak egyetlen jogos tulajdonosa van. Egyetlen egy személy az, aki jogosult a hatalom bármilyen formájának a tulajdon jogára. Ez a személy Jézus Krisztus, és nincsen más. És vannak olyanok, akiket ő megbíz a hatalomnak a gyakorlásával egy bizonyos helyen, területen vagy időben. Ezek azok a megbízottak, akik az ő nevében járnak el, az ő neve szerepel, de a mi aláírásunk, a megbízottaknak az aláírása. Ahol nem Jézus Krisztus a hatalomnak a birtokosa, ahol nem az ő neve szerepel legfelül, ott békétlenség van. Majd figyeljétek meg! Akár a történelemben, ahogy említettem már, akár a saját életetekben. Amikor nem Jézus Krisztusé a hatalom, ahol nem az ő nevében gyakorolnak hatalmat, ott békétlenség van. Azért, mert Jézus Krisztus a békesség fegyedelme. Ez egy olyan csodálatos kifejezése a Szentírásnak, Jézus Krisztus a békesség fegyedelme. Az egyetlen jogos, a hatalom egyetlen jogos tulajdonosa tudja úgy gyakorolni a hatalmat, hogy ahol ő uralkodik, ott békesség. Ha más kezébe kerül át a hatalom, figyeljétek meg, ott nem lesz békesség. Nem lesz békesség. Egyedül Jézus Krisztus uralma alatt. Egy kolléganő mesélte nemrégen, hogy látott egy dokumentumfilmet, egy ilyen felmérést végeztek egyetemistákkal. Nagyon érdekes volt a felmérésnek a kimenetele. Egy baráti társaságot, fiúkból álló baráti társaságot választottak külön erre a felmérésre, és ketté osztották a csoportot. Az egyiket elnevezték foglyoknak, a másik részt elnevezték börtönőröknek. Az egyiktől megvonták a hatalmat, a másiknak pedig többlethatalmat adtak, felruházták hatalommal, és úgy összeeresztették ezeket a barátokat, hogy tessék, akkor ti örködjetek, akkor ti osszátok be az idejüket, mondjátok meg, hogy mit csináljanak ti, meg akkor tessék, és hát hagyjátok, hogy rajtatok ezt a hatalmat gyakorolják. Azt mondja a kolléganő, hát ő látta ezt, le kellett állítani ezt a kísérletet, mert olyan fokon vesztek össze ezek a barátok, úgy kaptak hajba, úgy kezdtek el verekedni, hogy már egymás testi épségét veszélyeztették. Ezt nem bírja ki az ember, nem tud a hatalommal rendesen bánni. mert nem a jogos tulajdonosnak a kezében van, és akkor békétlenség van. Ahol nem Jézus Krisztus az Úr, ahol nem Jézus Krisztus gyakorolja a hatalmat, ott felborul a békesség. De ahol ő gyakorolja a hatalmat, ott békesség van. Szeretném meghirdetni most az Úr Jézus Krisztusnak a hatalmát. Az ő hatalmát az egész teremtett világ felett, az ő hatalmát a körülményeid felett, az ő hatalmát a bűneid felett, és az ő hatalmát az életed felett. Lehetne talán még sorolni, de most ennyire kaptam megbizatást, ezeket szeretném most elmondani, ezeket szeretném most meghirdetni. Ennyi lesz nekem a dolgom, hogy Jézus Krisztus hatalmát és uralmát meghirdessem, erről tegyek közöttetek bizonyságot. Azt tudjuk, hogy ha valaki megalkot valamit, mondjuk egy éneket, verset, akkor annak az éneknek és a versnek ő a tulajdonosa. Lehet, hogy közreadja egy verses kötetben, és el lehet szavalni egy ünnepségen, vagy lehet azt a verset aztán vinni, átadni egy barátnak, elmondani valakinek, megajándékozni egy verses kötettel, és az a vers elkezdi az önálló életet élni, de azt átírni nem szabad. Mert akkor aki írta, az azt a másikat akár be is perelheti. Ezt az éneket, ezt a verset én írtam. Ki avatkozhat ebbe bele? Hát ez a szerzői jogvédelem, ismerjük ezt a gyakorlati életből, vagy a jogi életből, talán ennyit a híradásokból mindannyian hallottunk. A múltkor jártunk úgy, hogy leültünk énekelni egy éneket a családdal, a gyerekeknek, ha csak tehetem, akkor mindig tartok egy esküvős áhítatot, és el akartunk énekelni egy éneket, és mondja a nagyobbik lányom, hogy hát édesapja, ezt nem így kéne énekelni, hanem énekeljük helyette ezt, mert ez sokkal jobban hangzik eszed. Hát mondom, lányom, ezt nem lehet csinálni. Mert az a bácsi, látod, ide van írva a neve, az ezt így írta meg, ami ezt nem változtathatjuk meg. Ő ennek az éneknek a szerzője, az alkotója, a tulajdonosa. Mi nekünk csak azt engedte meg, hogy úgy énekeljük el, ahogy ő ezt leírta. Hát ennek a világnak az alkotója az Isten, és az ő alkotása felett a hatalmat Jézus Krisztusra bízta. Neki kell ezt gyakorolnia. És az történt, hogy volt egy teremtmény, aki kivonta magát az alkotónak a hatalma alól. Azt mondta, hogy én átírom ezt a költeményt. Én átírom, amit Isten cselekedett. Én átköltöm, amit Isten megfogalmazott, amit Isten mondott, amit Isten akar. Majd én úgy gondolom, hogy jobban fogom ezt csinálni, de erre nem volt neki hatalma. Erre nem volt megbizatása. Nem volt letétbe helyezve egy hivatalos megbízó levél, hogy ezt megteheti. És fellázadt ez az alkotmány, ez a teremtménye Istennek, a sátán, aki egy fő angyal volt az Isten udvartartásában, fellázadt az Isten alkotása ellen, és bitorolni kezdett egy hatalmat. Ellopta az Isten dicsőségét. Ellopta az Isten ismeretét. Ellopta az Isten szerinti életvitelt. Ellopta az Isten szeretetét az embereknek a szívéből. Meg vagyunk lopva. Sőt, el vagyunk lopva mi mindannyian. Ez a trombitorló, ez az idegen hatalom követelő, ez meglopta az Isten dicsőségét. És ki akarja az ördög Istent és Jézus Krisztus szorítani a hatalomból? Ne foglalkozzatok itt Isten dolgaival. Feledkezzetek el a ti alkotótokról. Majd én mondom meg, hogy hogyan kell a dolgokat csinálni. De az történt, hogy Isten nem hagyta annyiban a dolgot, és amikor az Úr Jézus Krisztus megérkezett erre a földre, akkor ő meg elkezdte kiszorítani az ördögöt ebből a bitorolt hatalomból, és elkezdte az Úr Jézus visszavenni a hatalmat. Ezért írja Ézsaiás, hogy a hatalom az ő vállán lesz. És Jézus Krisztus, aki nem tanult olyan jó iskolákban, mint az írástudók, a kor teológusai, papjai, lelkipásztorai, olyan dolgokat mondott, olyan erővel és hatalommal beszélt, hogy az emberek tátották a szájukat, honnan vannak ennél ezek? Hát ez csak egy ács. Hogy ilyen erővel és hatalommal beszél? Hát úgy beszélt erővel és hatalommal, hogy neki volt hatalma. Ő a hatalom igazi tulajdonosa és birtokosa, és szólt. Azt mondta a sorvad kezűnek, nyújtsd ki a kezedet. És nem csak azt mondta, olyan jó dolog lenne, ha ki tudnád nyújtani a kezedet, hanem ez hatalommal mondta, és a sorvad kezű kinyújtotta a kezét. Azt mondta a halott Lázárnak, Lázár, neked mondom, jöjj ki. Engedelmeskedj. És Lázár negyed napos hulla volt. Visszatért belé a lélek, mert hatalommal parancsolt neki az Úr Jézus, és Lázár kijött a sírból. Az Úr Jézusnak hatalma volt ezen a földön. És hatalma van ezen a földön, és hatalma lesz ezen a földön. Csak tudjátok, mi történik már 2000 éve? Egy hatalmi harc, aminek az egyik színtere itt a föld. És ez a sok kavalkád, ami a mi életünkben történik. Ez a rengeteg bonyodalom, ez a rengeteg baj, ez a rengeteg csapás, ez a gyásznak a fájdalma, a betegségek, a nyomorúságok, mind-mind erre a hatalmi harcra vezethető vissza, hogy az ördög nem akar engedni az ő bitorolt hatalmából, az Úr Jézus Krisztus pedig eldöntötte, hogy visszaszerzi az ő hatalmát. Felettünk is. És az egész teremtett világ fölött. Ennek a feszültségéből, ennek a harcából kapunk mi is itt a Földön, és erre megy ki a játék. Erre megy ki a játék, hogy az emberek ne ismerjék meg Isten, ne ismerjék meg az Alkotót, ne ismerjék meg a hatalom jogos birtokosát, tulajdonosát. A te lelkedért megy a játék. Van egy ilyen könyv, az a címe, csak a lelkedet akarjuk. Semmi más. Csak a lelked kell nekünk. A te lelkedre, az emberek életére megy ki a játék, az ördög rá akarja tenni a kezét, hatalmat akar gyakorolni az emberek fölött, de jogtalan ez az ő hatalom gyakorlása, és az Úr Jézus Krisztus üzen, és az Úr Jézus Krisztus gyakorolja az ő hatalmát, és megmenti a bűnösöket, és ennek az eredménye ez a három testvér is, akkor most itt áll közöttünk, akik megértették azt, hogy az Úr Jézus Krisztusé minden hatalom menjen és földön. Azt mondja az Úr Jézus, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. És mondom nektek most az ige szavával még egyszer, hogy ez senkit ne érjen meglepetésként, soha, bármikor, ha hamar, ha később következik be, hogy Jézus Krisztus az egész világnak az ura lesz egyszer. Nem lesz olyan talp alatnyi terület, amit az ördög még bitorolhatna. Vissza fogja az Úr Jézus szerezni ezt a területet, és ő nevét fogja vallani minden tért. Mennyeieké, földieké és föld alatt valóké is. Vissza fogja szerezni a hatalmat, és Jézus Krisztus lesz az Úr. Az egész világra ki fog ez terjedni, a látható világra, a csillag milliárdokig, és a láthatatlan világra is ki fog terjedni az ő hatalma. Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Ezt Pál apostol így fogalmazza. De szeretném azért, ha ennél még személyesebbé válna Jézus Krisztusnak ez a hatalom gyakorlása, amiről a Szentírás ír. És ezért hadd beszéljek most három olyan területről, amely már minket éri, téged és engem, egészen közelről. Az Úr Jézus Krisztus Úr nem csak az egész világ felett, ő nem olyan, mint egy miniszterelnök, vagy egy új amerikai elnök, akit csak az újságból, vagy fotókról ismerhetünk, vagy híradásokból, hanem aki személyesen érkezik. És ez benne a rendkívüli, a felemelő, a megalázó, a szégyenletes és az örömteli dolog, hogy ő személyesen érkezik el mindannyiunkhoz, és az ő hatalmi igényét így jelenti mi. Így jelenti be szelíden és alázatosan. És mindenkit megkeres személyesen. Az Úr Jézus Krisztus, ami körülményeink felett is Úr, Ura az életünk körülményeinek. Azoknak a dolgoknak, amiktől mi nagyon szoktunk félni. Azoknak a dolgoknak Jézus Krisztus az Ura, a fejedelme, a parancsolója, a meghatározója a mi körülményeinknek. Olyan jó, hogy az az ember, aki átadja neki a hatalmat, leteheti az egész élete folyását az ő kezébe. Minden. A munkahelyet, az anyagi dolgokat, a párválasztást, a családi életet, a jövőjét, a jelenét, a feszültségeit, a betegségeit, a kérdéseit, a harcait, a fájdalmait, a sérüléseit, az örömeit, mindent odaadhat Istennek és az ő fiának, Jézus Krisztusnak, és meglátja, hogy alakulnak a körülmények. Isten akarata szerint. Csodálatosan! Harcos dolog ez. Elmondom azt is, hogy miért. Hogy miért nincs egy ilyen rózsaszín szőnyeg, meg rózsaszírmok a hívőnek az útja előtt. És miért nem az van, hogy megszűnt minden hadakozás akkor, amikor Isten gyermekévé lettünk. Olvassuk csak el Ézsaiás könyve 43. fejezetének az első két versét. Gyönyörű igék ezek, bibliaforgató emberek hamar megismerkednek ezekkel a szép szavakkal, de nagyon nagy tanulság rejlik bennük. És most, ó Jákob, így szól az Úr a te teremtőd, és a te alkodód, Izrael, ne félj, mert megváltottalak. Neveden hívtalak téged, enyém vagy. Mikor vizen mégy át, én veled vagyok, és a folyókon azok el nem borítanak. Ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng nem perzsel téged. Milyen érdekes, azt mondja Isten, te az enyém vagy. Tied az életed, neveden szólítottalak, nem kell, hogy féljél. Nem fogsz belekerülni a vízbe, nyugi. Nem fogsz belekerülni a tűzbe, ne félj. Nem ezt mondja Isten igéje. Azt mondja, bele fogsz kerülni a tűzbe. Azt mondja, bele fogsz kerülni a vízbe. Ezt mondja Isten igéje. Hát ez egy ígéret. Így lesz. Ennek így kell lennie. Azért, mert itt van még a hatalom bitorló, és ez a világ az ő fennhatósága alatt áll még, és adja ezt a tüzet, és adja ezt a vizet, és megy ez a harc, ez a hatalmi harc, és bele fogsz kerülni ebbe a hatalmi harcba. És megy a te lelkedért is a háborúság, és meg fog téged is keresni, nem csak az Úr Jézus, hanem az ördög is. Belekerülsz a tűzbe. Belekerülsz a vízbe. De veled vagyok. És ez a nem mindegy, és ez a csodálatos, hogy veled vagyok. Nem azt mondja az Úr, hogy elkerülöd majd ezeket a veszedelmek. Nem azt mondja az Úr, hogy ha megtérsz, nem leszel soha beteg. Nem ér majd baleset. Nem kapsz rossz híreket. Ez butaság. Ezekkel nem is kell foglalkozni, ha valaki ilyesmit hirdet. Lesznek ilyenek. De azt mondja az Úr, hogy én ezekben a helyzetekben veled vagyok, és fogom a te kezedet. Egészen máshogy átélni valamit. Hogy fogják a kezemet, igaz? Kis gyerekek, ha olyan helyre élnek, itt találkoztam, egy kis gyerek így jött. Hát mondom, szervusz kicsike, de kinek a gyermeke vagy? Hogy kerültél ide? Hát nem tudott az beszélni, nem tudom melyik kicsike volt, nem ismertem meg. De már görbült a szája szegénynek. Majd odajött a nővére, akkor egy kicsit megnyugodott. Ha ott vannak a szülők, akkor egészen nyugodt, igaz? Idegentől úgy megijednek a kisgyermekek. Ha nehéz helyzetbe kerülünk, mi is megijedünk. Néha akikben bízunk, éppen ezekben a nehéz helyzetekben fordulnak el tőlünk. És akikre szeretnénk számítani, a nehéz helyzetekben nem számíthatunk. Akik velünk voltak a boldog és könnyű időszakban, azok a tűzbe már nem jönnek értünk, nem jönnek utána. A vízbe nem fognak velünk jönni. Egyszer a Dániel barátait a honosz király beleveti a tüzes kemencébe, mert nem akarták imádni az aranyszobrot, a bálványszobrot. És akik bedobták a tűzbe ezeket az embereket, Sidrák, Misák és Abednégóról van szó, azok mind elégtek, a kemencét úgy túlfűtötték, a király haragjának a tüze volt ez, hogy akik bekísérték ezeket a foglyokat, megégtek hirtelen, egy lángnyelv kicsapott, meghaltak. Ezek beleestek az olvasztó kemencébe. És ott mászkálnak a tűzbe. Ez megtörtént dolog, ez nem egy mese. Ez Isten igéje. Azt mondja a király, nem a három ember dobtatok, hát én négyet látok. És egy ilyen Isten forma félét látok még ott járni között. Na, erről beszélek. Erről az Isten formáról, erről az Isten fiáról. Aki velünk van a tűzben. És nem égtek meg, csak a kötelet égtek le róluk, mert ott tudtak jönni-menni, egyébként meg voltak kötözve. Minden még a fűszava sem járta át őket. Belekerülsz a tűzbe, belekerülsz a vízbe, de veled van az Úr. Aztán hasonló a helyzet Máté evangélium a 7. részében. Ez is talán minden igeolvasó ember számára ismert igerész, a hegyi beszédnek a záró akkordja. Máté 7-nek a végén olvasjuk ezt. Valaki azért hallja én tőlem a beszédeket és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki kősziklára építette az ő házát. És ömlött az eső, eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert a kősziklára építetett. És valaki hallja én tőlem a beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki a fővenyre építette a házát, és ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és összeomlott, és nagy lett annak a romlása. Nem azt mondta, hogy a bölcsember házára, na oda aztán nem jött vihar, nem jött árvíz, azt mondja, jött. Csak az nem dőlt össze. Jézus Krisztus Úr a körülményeink felett, és olyan jó rábízni a mi életünket, mert annak egyedüli megtartója ő lehet csak, és senki más. Jézus Krisztus Úr a bűneink felett is. A bűnnek van gyökere, és a bűnnek van gyümölcse. Sokszor csak a gyümölcsöket látják az emberek. Tegnap hallgattam a rádiót egész nap szinte, sok órán keresztül, kerékpárt szereltem otthon a gyerekeimnek, feleségem kerékpárját, sok idő eltelt, hallgattam a rádiót, és jöttek a problémák. A gázválság, az energiaválság, a kisebbség problémája, a tanulatlan rétegek, akik nem akarnak dolgozni, akik munkanélküliek, akik az utcán élnek, jöttek ezek a problémák. És akkor mindig valami okos ember próbált valami jót mondani, az országban van egy-két jó példa, azt kiragadták, bemutatták, hogy nem fogja ez megoldani a helyzetet. Le akarják az emberek szakítani a gyümölcsöket, hogy megtisztítsák azt a fát azoktól a rossz gyümölcsöktől, de az újból ki fog hajtani az a rossz gyümölcs. Mert van egy bűn gyökér. Mi azt mondjuk, ha valaki kábítószerezik, ha valaki káromkodik, ha valaki dohányzik, vagy valami csúnya rossz dolgokat csinál, hát annak meg kell változnia. Sokszor éppen mi magunk tápláljuk azokat a dolgokat az életében. Sokszor éppen azért lesz olyan, mert olyan gyökerei van. A szülők panaszkodnak, hogy a gyerek mindig kimaradozik éjszaka, meg részegen jár haza. De otthon átabál, a szülők elvál. Állandó italozás, állandó veszekedés volt. De a gyerek az ilyen meg olyan. Hát kollégák közül is néha alig bírom megállni, csak tudom megsérteném őket, nincs még ott a helye annak, hogy megértsék ezt. Te vagy az oka, hogy a gyereket kimaradozik. Te csináltál neki olyan körülményeket, hogy nem akar hazamenni. Te vagy a bűngyökér. A bűngyökér az, hogy Isten nélkül él az ember. Ez a bűnnek a gyökere. Isten nélkül élni egy percig az bűn. Egy életen át az is bűn. És hogyha egy ilyen gyökér van, az gyümölcsöt fog teremni. Akkor jönnek majd azok a vadhajtások, azok a kimaradozások, az a család élet, a sikkasztások, a hazugságok, amivel tele van az ország, mert a legtöbb ember Isten nélkül él. El van sok-sok fa ültetve, és termőre fordultak a fák, és ontják az átkot. És ezért átkozott az ország, ezért átkozott az egész világ, ezért átkozott a családi életed, meg te is. Mert Isten nélkül élni az a bűn, ez egyenlő. Azt mondja az Úr Jézus, az a bűn, hogy nem hisznek én benne. Ez a bűnnek a gyökere. A bűn az olyan, mint a részegség miatti másnaposság. Hát kicsapongani öröm, de a másnap az teher. És az emberek így le vannak így terhelve a bűntől. És mivel orvosolják a terheiket? Újabb bűnökkel. Tudjátok, hogy miért hal meg az az ember, aki tengervizet iszik? Mert a tengervízben annyi só van, hogy több vizet von ki a szervezetből, több vizet köt meg a szervezetéből, mint amennyi a tengervízzel együtt bekerül. Hogy valaki nagyon szomjas, issza a sós vizet, és csak át magának. Jaj, de kiszáradtam, megint iszik tengervizet, még több vizet von el, viszi be a vizet, de ez a víz, ez család, ez ellopja a vizet, ez nem adja a vizet, mert annyi sót tartalmaz, hogy többet köt meg. És aki tengervizet iszik, az kiszáradásba meghal. Hát sokan így próbálják a szomjukat oltani. Bűnt követnek el, le vannak terhelve, És hogy akarják magukat kipihenni? Elmennek és folytatják a bűnöket. Hát így nem fogod magadat kipihenni. A teherre teher jön. Nyomorúságra nyomorúság jön, mintha valaki benzinnel akarna tüzet oltani. Hú, ez itt a jó folyadék, olvastam a tűzre folyadékkel. Önti rá, lobban be az egész ismét. Ilyen az. Nem lehet a bűntől máshogy megszabadulni, csak Jézus Krisztus vére által. Egyetlen egy személy foglalkozik a te terheddel, egyetlen egy személy tudja a te problémáidat megoldani, a te bűnterhedet átvenni az ő vállára, az Jézus Krisztus. És erről nem beszél folyik a mennyben, hanem ezért jött el, és ezért halt meg a kereszten, neki nem kellett volna meghalni. Egy bűne sem volt neki. Akkor kell meghalni, ha van bűn. Ahol nincs bűn, ott nincs halál. A bűn következménye a halál. Jézusnak nem kellett volna meghalnia. Miért halt volna? Élhetett volna örökké. A mi bűneinket vette magára, és ezért halt meg. Hatalmam van, azt mondja, letenni az életemet, és hatalmam van felvenni azt. Hatalma van Jézus Krisztusnak téged a te bűneidből megtisztítani. Hát ez fejezi ki a testvérek fehér ruhája. Hogy Jézus Krisztusnak átadták ezt a hatalmat, és ő tudta gyakorolni rajtuk ezt a hatalmát, és nekik is hangzott, feléjük is hangzott a megbocsátó üzenet, hogy megbocsátattak a te vétkeid. Így szólította meg őket Jézus Krisztus. És ezt tudom az ő nevében mondani, mint a hatalom megbízottja, hogy aki itt átadja neki a bűneit, annak megbocsátattak. Megbocsátattak a te bűneit, te megtérő bűnös. Ezt üzeni mindannyiunknak Isten. Aztán Jézus Krisztus Úr az egész életed felett. Nem csak a bűneid, nem csak a körülményeid, a tested, a lelked, az időd, a pénzed, mindened, a családod, a gyermekeid, a feleséged, a magánéleted, a szabadidőd, minden felett Jézus Krisztus az Úr. Ő lehet az Úr. Valaki azt mondta egyszer, hogy annyi hatalma van az ördögnek, amennyit adunk neki. Én úgy gondolom, hogy ez a megállapítás ebben a mostani korszakunkban igaz. Annyi hatalma van az ördögnek, amennyit mi átadunk neki. De igaz az Úr Jézusra nézve is. Annyi hatalma van az életünk felett Jézus Krisztusnak, amennyi hatalmat átadunk neki. Ha az egészet adjuk át, az egész felett uralkodni fog. De ő a békesség fejedelme. Ha csak egy részét adjuk át, akkor egy része fölött fog uralkodni. De a többit nem lesz békesség, ne is számítsunk rá. Amennyi hatalmat adunk, annyit fog ő gyakorolni. Amennyi hatalmat adunk neki, azt fogja kitölteni, azt fogja a kezébe venni, azt fogja megáldani, azzal tud valamit cselekedni. Kinek adod a hatalmat az életed fölött? Ezt el kell dönteni. Mondhatja valaki, ezek a beszédek engem nem érintenek, mert én nem adom az ördögnek se, meg Jézusnak se. Saját életem felett én rendelkezem. Volt, aki megtért, és megtérése után egy pár hónappal azt mondta. Ez nem egy biztos dolog. Én fogom irányítani az életemet. Igaz, hogy kiszolgáltatott voltam, nyomorúságban voltam, valamit mondtatok nekem, úgy megérintett engem, de rájöttem, hogy a saját sorsomnak én kell, hogy legyek a kovács. Mondhatja valaki, egy harmadik utat választok. Nagyon érdekes, hogy akik azt mondják, hogy majd én uralkodok a saját életem fölött, magam fölött, majd figyeljétek meg, azok tudnak magukon a legkevésbé uralkodni. Nem tudnak magukon uralkodni. Egyből elveszítik a türelmüket, elveszítik a fejüket, egyből kiborulnak, ha valami éri őket. Majd nézzétek meg, akik a saját sorsuk kovácsai akartak lenni, azok fognak a leghamarabb kiborulni, nem tud uralkodni magán, az indulatain, az életén. Zimányi Józsi bácsi járt így. Református lelkipásztor testvér, ő már az Úrnál van. Megkérdezett egy apukát, azt mondja, mint a magyar. Barna bajusz, nagy, erős, széles válla, hatalmas termet, olyan igazi magyar ember volt, amit rajzolni szoktak a könyvekben. Hát miért nem járatja a gyermeket hittanórára? Tiszteletes úr, ennek a gyermeknek a jövője ezektől a kezektől függ, mutatta hatalmas, vaskos, erős ujjai. Azt mondja, egy hónap múlva temettem ezt az embert. És azt mondta Józsi bácsi, nem bírtam ki, hogy nem mondja le. Mondták is neki, prédikálni csak-csak tudta temetni, azt nem. Mert az ilyen helyzeteket őt elmondta. Látjátok ezeket a kezeket? Itt összekulcsolva, holtra merevetve? Egy hónappal ezelőtt meglendült előttem ez a kéz. Hogy ennek a kislánynak, aki ott sír az első sorban, ő ez a kéz lesz a kovács a sorsának, ezt tartja a jövőjét. Itt vannak ezek a kezek. Mit tartanak ezek már? Pontosan ezt csinálta az ördög. Hát nem érted? Ha te azt mondod, hogy én egy harmadik utat választok, és én magam veszem a sorsomat a kezembe, pontosan te egyenlő vagy az ördöggel. Hát ő mondta ezt, hogy ma én a kezembe veszem. Hát akkor neked nem kell döntened az ördög mellett, már ő döntött te melletted. Akkor egy hajóban evesztek. Hát ez butaság, hogy harmadik út, nincs ilyen. Amint azt mondod, hogy az én életemet én irányítom, pontosan olyan vagy, mint az ördög. Ő ezt csinálta. Az én sorsomat, az én utamat én határozom meg, nem Isten. Ez volt a lázadás, ez a te lázadásod. És ugyanaz lesz a vége, az ördöggel azonos ítélet alá fogsz akkor esni. Nekünk Jézus Krisztus kezébe kell tennünk az életünket. Nincs harmadik út, csak kettő út van. Saját sorsod kovácsa vagy, mint az ördög, és vele együtt veszel el, vagy pedig Isten kezébe, Jézus Krisztus kezébe teszed az életedet. A mi életünk jogos tulajdonosa Jézus Krisztus. Ő határozta meg az életünket. Apukám és anyukám nagyon szerettek engem, de hogy az én lábam 44-es legyen, ehhez semmi közük. Vagy hogy a szemem színe barna legyen, ehhez sincs semmi közük. Vagy hogy ne így szülessek meg, ehhez sincs semmi közük. Ez Jézus munkája az életemben, az anyám méhében. A Jézus Krisztus keze volt ott. Meg a te anyád méhében is a Jézus Krisztus keze volt ott. Mert tőle fakad az élet. Néztem egy természetfilmet, mutatták az állatoknak a fogantatását. Hát, nagyon érdekes. Belementek az elefántnak, a kutyának a méhébe. Hát ilyen trükkfelvételekkel, meg ilyen ultrahangos felvételeket. Annyira érdekes volt, ahogy elmondja a narrátor, hogy amikor megtermékenyül a petesejt, elkezd osztódni. Sokasodnak a sejtek. Ezek az úgynevezett őssejtek. Itt nincs még orr, nincs még láb, nincs még kéz, itt csak őssejtek vannak, egy sejtburjánzás indul el. Nem tudjuk, hogy ebből mi lesz. Azt mondja a narrátor, ekkor egy ilyen cső formára mutatták, ilyen furcsa formát vesz fel a petesejt, és ott történik valami a petesejt belsejében, azt mondja, ez egy titokzatos, nem tudjuk, hogy mi ez. A National Geographic híres kutatói nem tudják, hogy mi történik a picike sejtben, itt bebubózik a sejt. És ettől a bebubózástól aztán kienged a sejt, onnantól van köröm, az egyik sejt köröm lesz, a másik fül, a harmadik a szőr lesz, a negyedik bőr lesz, az ötödik lesz a szívizom sejt. Értitek? Nem tudják a tudósok, mit ért, honnan ért. Hát mi tudjuk, mit ért. Akkor belejött az anya mélybe, állatok, emberek méhébe, belejött az Isten, és elkezdődtek rendeződni a dolgok. Ez történik ott. Te Istené vagy. Ő a te alkotód, a te teremtőd. Ezt mondja Izraelnek. Így szól a te alkotód, a te teremtőd. Ne félj, én megváltottalak, enyém vagy. Megalkottalak, de nem vagy itt. Én érted mentem, és visszahoztalak. Enyém vagy. Megszereztelek magammal. Olyan, hogy ezt megismertétek ti hárman. Életetek egy pillanatában lehet, mondtátok százszor, hogy ez egy nem érdekel engem. Én mondtam sokszor, ez egy sűrű bolondság, amit mondanak a hívők. Egy napon megértettem, Uram, én a tiéd kell, hogy legyen, mert akkor lesz nekem békességem. Át kell adjam a hatalmat neked, és a békesség fejedelme úgy uralkodik rajtam, hogy nem háborúk lesznek, hanem béke lesz. Béke költözött az életembe. 18 éve tart ez. Most végre már annyi ideje leszek hívő, pár hónap hiány, mint amennyi voltam hitetlen. Már úgy várom, hogy átbillenjen, és a többségben legyen a hívő életünk a hitetlen. békesség. Akik az Úr Jézus Krisztusnak átadják a hatalmat, azok hatalmat kapnak Krisztustól. Nem arra, hogy másokon uralkodjanak, mint a világi vezetők, mindegy, hogy hogy hívjuk, diktátor vagy miniszterelnök, ugyanazt akarják végsősorban. Uralkodni. Nem másokon akarsz te onnantól uralkodni, hanem magadon fogsz uralkodni. Magadon tudsz uralkodni. Kapsz egy jó nagy országot. Úgy hívják az egyik megyét, hogy láb, a másik megyét, hogy szem, a negyedik régiót, hogy jobb kéz, bal kéz. Na ezen uralkodjál. Tessék, mutasd meg, ha te uralkodni akarsz. Hatalmat kapsz az Úr Jézustól, hogy uralkodj ezeken. De ha vétkezel, hatalmat kapsz, hogy letehesd a bűneidet, és neki hatalma van azokat megbocsátani. És olyan jó azoknak, akik átadták a hatalmat Jézus Krisztusnak, hogy ők tudják, hogy egyszer teljessé lesz a világban az ő hatalma. Az ő életi körülményeiben is Isten uralma valósul meg szüntelen és látványosan és léptennyomon, a tűzben is és a vízben is. A bűneiket újból és újból vihetik és megtisztulhatnak Isten kegyelmében. És az egész életük örökre. Értitek? Örökre. Ez egy óriási dolog. De nem erre a földre tesz ígéretet Isten. Azt mondja, ez az előszoba. Jártatok már vendégségben? Beléptek egy előszobába, ú, de tisztaságom, milyen tágas, még itt is van fűtés, a kabátoknak van hely, virágok is vannak. Ti ott szoktátok eltölteni az időt az előszobába? Milyen vendéglátó az, aki azt mondja, ülj le az előszobába. Hát meg is értődnénk, igaz? Be szoktunk menni a nappaliba, az ebédlőbe. Ott leülünk, ott van az étel, ott van annak a helye. Hát a hívő életnek az előszobája még, amit itt a földön eltölt. És majd követi egy másik időszak. És ezek igaz beszédek, és elfogadásra méltó beszédek, és oda hív bennünket az Úr. Neki hatalma van ilyeneket ígérni, és neki hatalma lesz oda bevinni minket, és téged is, ha átadod neki ezt a lehetőséget. Ámen.